Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, imahetünk első igehirdetési szolgálatának az alapigéjét, amelyet megírva Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében találjuk, annak 4. fejezetében, a 2. versben a következőképpen. Így szólt tehát hozzánk Isten igéje, az Efezusi levél a 4. fejezetéből, a 2. versből. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nagy ünnep ez a mai nap, meg ez az előttünk álló hét is minden keresztény szívében, hisz másfél évszázaddal ezelőtt sokak szívében megfogalmazódott az a gondolat, hogy olyan sokféle felekezetben imádjuk ugyanazt az Urat, hogy miért nem tudunk mi egységben lenni. És ez az egység törekvés elindult, sok ember szívében megfogalmazódott, és Isten kimunkálta, hogy felekezetek összejöttek, és együtt ott álltak az Isten igéje előtt, várván azt, hogy az Isten szent lelke ott kitöltekezzen, és megtapasztalják az Úr jelenlétét ott abban a közösségben. Másfél évszázados időszak van mögöttünk, és most mi itt állunk ezen a mai napon, várván, hogy átéljük azt, amit másfél évszázadon keresztül ezek az atyafiak, ezek az elődök átéltek, kerestek, és munkálkodtak rajta, hogy megvalósuljon. A megvalósulásnak az útját látjuk tehát kiteljesedni. Hát a helyzet azonban mégis másabb, mert sokszor azt tapasztalom a felekezet közi munkában is, mint amit gyerekkoromban, amikor az utcában kimentünk játszani, és volt ott egy idősebb fiú, aki mindig megszervezte a játékot, és egy nagyon bonyolult ember volt, és mire kialakult a játszó hely, meg kialakult a játéknak a szabálya, addigra ránk esteledett, és igazából pont arra nem jutott idő, ami a legfontosabb lett volna, hogy akkor játszunk ott az utcán a gyerekek egymás között. Sokszor ezt látom a felekezet közi munkában is, hogy rettenetesen megszervezzük, sokat dolgozunk rajta, és aztán ránk esteledik, mire be kellene állni a szolgálatba, el kellene végezni az előttünk lévő feladatot, addigra vége van, és igazából az érdemi munka nem teljesedik ki. Tehát sok mindent csináltunk, csak éppen az nem történt meg, amire elhívott bennünket az Úr. Sokszor mondtam már innen erről a szószékről is, hogy ennyi hívember, ahány itt Nyíregyházán van, már régen ki kellett volna fordítsa Nyíregyházát a sarkából. Hogyha csak, ahogy ma Edwin Bóróba megfogalmazták ezt, csak 2 embernek adnánk át évente azt az üzenetet, amit Krisztus belehelyezett a szívünkbe, az egész teremtett világ Isten dicsőítené, és Krisztus szolgálja lenne. Hogy miért van mégis ez a helyzet közöttünk, hogy sok felekezetből, sok hívő ember összejövünk, és vágyjuk az egységet, szeretnénk Istenünknek, mennyei atyának az akaratát keresni és megcselekedni, mégsem valósul ez meg. Na hát, ez a mai ige, amit elénk helyezett Istenünk, és Pál apostolon keresztül Isten szent lelke megíratott, és az imént fel is olvastam, hát pontosan leírja, hogy miként valósulhat meg ez az egység közöttünk. Szívem szerint én megváltoztatnám ezt a témát, amit a mai napnak adtak, mert egy egység a szeretetben. Én inkább azt a témát választanám erre a mai napra, hogy egység az alázatban. Egység az alázatban, és ezzel is kezdődik egyébként a felolvasott ige szakaszunk, mert azt mondja, hogy teljes alázatossággal és szelídséggel, és aztán folytatja persze tovább, és a végén mondja, hogy szeretetben. De a legfontosabb szerintem ahhoz, hogy az egységben elindulhassunk, az, hogy ott legyen az ember szívében az alázat. Egység az alázatban. És hogyha elolvassuk az első verset, a 4. fejezetnek az első versét, akkor látjuk, hogy miről is akar egyébként Pál apostol bennünket, miben is akar eligazítani bennünket. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Tehát Isten szeretné, hogyha emlékeznénk mindig az elhivatásunkra, amiben elhívattunk, és aztán a többi majd megvalósul. És aztán persze kibontja itt Pál apostol előttünk, hogy hogyan valósulhat ez meg. De a legfontosabb az, hogy az elhivatásunk, amire elhivattunk, az világos legyen számukra. Hogy honnan hívattál el, miként hívattál el, és ezt olyan jó tudnunk és belevésni a szívünkbe, az elménkbe, hogy Ézsaiás könyvében is olvashatjuk itt, hogy neveden szólítottalak. Isten a neveden szólít téged, elhív, kihív abból a helyzetből, amiben vagy. Nem akarja, hogy abban maradjál. Kihív abból, neveden szólítottalak, enyém vagy. És olyan megdöbbentő egyébként, hogy ebben a igében, ebben az első versben az is benne van, hogy neveden megszólít, és aztán pedig nevet ad neked. Olyan jó tapasztalni ezt, amikor az ember az Isten elé áll. Hogy az Isten mindig világossá teszi, hogy ki vagyok én. Megmondja, hogy ki vagy te. Megadja a nevedet. Elmondja, hogy ki vagy te. Neveden szólít. Olyan jó emlékezni arra, amikor Dávid király Becsavéval paráznaságba esik, és tönkreteszi maga körül az életet, Becsavének az életét, Uriásnak a halálát okozza, és akkor odáll Nátán próféta Dávid király elé, és elmond neki egy tanmesét. És amikor Dávid királytól megkérdezi, hogy mit érdemel ez az ember, akkor elmondja neki, hogy milyen büntetést érdemel. És Nátán azt mondja, hogy te vagy az. Neveden szólítalak. Te vagy az ember. Nem az a kérdés, hogy most Györfi Mihálynak hívnak engem, hanem az Isten engem minek lát, kinek lát. Ő abból a helyzetből szeretne megszólítani és kiszólítani, amiben vagy. És akkor megszólít, hogy kedves csaló, kedves hazug, kedves késóvár, kedves parázna, kedves emberi életet semmibe vevő, és aztán mondja tovább azokat a neveket, amivel meg tud szólítani téged. Isten azt mondja, neveden szólítottalak, gyere ki. Neveden szólítottalak, enyém vagy. És amikor tudja az ember, hogy miből hívott ki az Isten, akkor nem nehéz alázatban maradni, mert alapvetően magától értetődik, hogy amikor szembesül az ember azzal, hogy elveszett, bűnös, halálra méltó, és az Isten kinyújtja a kezét, kiemel belőle, akkor nem nehéz alázatban maradni. Mert hát mi telik ki tőlem? Mi az, ami az én érdemem? Semmi. Én senki vagyok Isten nélkül. De Istennel együtt. Mi mindent megkaptam. És mi minden lehetek. Olyan jó ezt látni, hogy Isten kihív, és aztán nevet ad. Tekintét ad. Hát nem tudom, átéltétek-e már azt, hogy Isten embereként valahol ott lenni. Micsoda tekintély az, hogy az Úr követségében vagyok én. Nem én számítok az ügyben, hanem az, hogy az Úr követségében mentem el. Az Istennek az embere vagyok. Nevemen szólított, kihívott, és nevet adott, tekintét adott. Valami olyasmit adott, ami egyébként tőlem nem tel neki. Rangot adott, Isten népéhez tartozhat. És olyan megdöbbentő, hogy ebben a helyzetben, amikor az ember a nagy nyomorúságból kikerül, Isten kihívja, nevet ad, rangot ad, tekintét ad neki, akkor jön a kísértő. És belép az ember életébe. Azt mondja, meg tudod te ezt csinálni. Hát vagy te valaki, hát már te vagy a lelkésze a gyülekezetnek, vagy a presbitere, vagy a szolgája, vagy a... És lehetne sorolni, hogy ki mit talál, hogy ő ki valójában. És a kísértő ezt megragadja. És beleviszi az embert abba arra a csalitos vidékre, amikor már aztán semmit sem jelent az, hogy mi történt vele. A csapda ott van, az ember életében a kísértő behozza, és az embert elviszi csapdába, csalja. Egyszer egy vékony dongájú falusi legény verekedésbe keveredett a kocsma körül. És amikor már nagyon nagy problémában volt, vesztés állt a helyzet, csak megjelentek a barátai. Ők meg jó erős gyerekek voltak, és körbefogták ezt a vékony dongájú barátot, aki már nagyon nagy vesztésre állt, és megvédték a falu haragjától. És ez a vékony dongájú legény ott a nagy darab barátainak a körében már biztonságban érezte magát, még gondolta, hogy akkor kiszól a többieknek, még beszólt azoknak, akik ott kívül volt, és kihajolt, elmondta a dolgát, és kapott egy borzasztó nagy pofont. Valahogy így van az Isten népe. Az Istennek a kegyelmében, Ott van abban a biztonságban, és még néha ott kiszólogat, hogy hát vagyok én valaki azért, és akkor kidugja a fejét az ember, akkor kap egy akkora maflást, hogy arról kódul. Abban a pillanatban, hogyha kikerül az ember, a hívő ember, Isten kegyelméből, Isten védelméből, arról a térről, amit ő meghatározott, hogy itt adom én az áldásomat neked, itt vagy a biztonság, ebből kilép, akkor kapja a maflást. És úgy jár, mint ez a falusi vékony dongájú legény, hogy azt hiszi, hogy biztonságban van, és még beszólhat, vagy kiszólhat. És kapja a pofont. Az Úr nevet ad, az Úr rangot ad, de ez csak vele érvényes. Csak mellette érvényes. Csak ő benne érvényes. Akkor érvényes, ha ő bennem van, én meg ő benne. Ha el vagyok rejtve benne, akkor van meg az én nevem, a rangom és a tekintélyem, hogy Isten gyermeke vagyok, Istennek a szolgája vagyok. Ha ellépsz mellőle, ha azt gondolod, hogy valaki vagy, már kapod is a hatalmas pofonatát. Az Úr népéhez tartozni csodálatos lehetőség. Neve, rangja van az embernek, benne lehetek egy csodálatos közösségben. Amikor hitre jutottam 1980-as évek elején, és oda kerültem olyan emberek mellé, akik évtizedek óta az Úr gyermekei, és hallhattam őket, bizonyságot tettek rólam, és én ott ülhettem mellettük, óriási dolog volt. Beletartozni Isten népének közösségébe. És nagy tudású emberek, akik jártosak voltak az Isten dolgaiban, egyenrangú társnak fogadtak el a közösségben. Óriási dolog volt. Annyira örültem, hogy ennek a családnak a tagja lehetek, ennek a közösségnek a része lehetek. Tehát az Úr népéhez tartozni csodálatos lehetőség. Nem foglalkozik a Szentírás azzal, hogy mi történt Egyiptom népével, amikor Izrael népét kihozta az Úr a fogságházából. Vajon mit élhetett át az a tömeg, az a nép, amikor megtapasztalta a testi-lelki nyomorúságát, ahogy az Isten megmutatta a hatalmát ott a nép között. És aztán kivitte a népét, és a világ legnagyobb hadserege megsemmisült, és elmentek a zsidó atyafiak a pusztai vándorlásukba. És ők meg ott maradtak. Hogy vajon mi volt ezeknek az embereknek a szívében? Hogyan tekintettek ők Isten népére, Istenre? Bizonyos vagyok benne, hogy hasonlóképpen, mint ahogy a Jerikóban élő Ráháb, az a parázsnő nő, aki fogadta a kémeket, mikor József beküldte a kémeit, hogy nézzék meg Jerikó városa, hogyan él és hogyan lehetne elfoglalni. Ez a Ráháb azt mondta ennek a két kémnek, hogy hallottunk az istenetekről. Tudjuk, hogy a ti istenetek a leghatalmasabb. Tudjuk, hogy senki nem állhat ellen a ti isteneteknek. Bizonyos vagyok benne, hogy az egyiptomiak is így vélekedtek róla, hogy Isten népe. Hát annak az Istennek a népe, aki minden fölött van, aki mindent véghez tud vinni, át tudja vinni a népét a tengeren, végig tudja vezetni a pusztán, és 10 csapásnak most a sorrendjét nem mondanom, hogy miket mutatott meg ott Egyiptom földjén. Ennek a hatalmas Istennek a népéhez tartozni. Ebbe a népbe tartozni, aki teremtett, aki ennek az Istennek a népébe tartozni, aki teremtette a világot, aki ilyen csodálatosan, harmonikusan, szépre, sokszínűre teremtette a világot. És ennek a világnak a sokszínűsége, amikor kibomlik tavasszal a vegetáció, olyan csodálatos látni a különböző növények rügyeit, virágait, hogy megélénkülnek az állatvilág, és jönnek a madarak, fészkelések, násztáncok, csodálatos, sokszínű világ. Ennek a teremtője az én Uram, akihez én tartozhatom. Ennek az Istennek a népéhez tartozom. Csodálatos, hogy ennek a Istennek a népéhez tartozhatom én. És bizony félve, remegve tekintek arra, hogy én részese lehetek az ő tervének. Hogy én benne lehetek az ő tervében. Hogy az Isten rám bíz feladatot az ő országának építésében. Amikor gyülekezetünkben laikus szolgálatok indultak, és félve, de Istentől indítva indultak szolgálók a gyülekezetben, és álltak ki igét olvasni imádságra, és mindenki elmondta, hogy hogy félve mentek oda, de ott volt belül a kényszer, hogy szolgálni az Úrnak. Nem telik ki tőlem, de az Isten indít rá. És odaállok, és valami olyasmit teszek, ami nem én tőlem van, de az Isten a szívembe helyezi a kényszert, a szándékot, és teszem és szolgálom. És milyen csodálatos öröm az, amikor ennek a gyümölcsét kapja meg az ember, és beleharaphat Isten gyümölcsébe, ami a szolgálatnak a gyümölcse. Isten szeretné ezt a státuszt világossá tenni a szívedben, hogy honnan hívott ki, mit tett érted, mit tett veled, és hová helyezett. És szeretné, hogyha ez világos lenne számodra, és ebben megtapasztalnád az Istenben előtt az alázatnak a csodáját. Hogy nem tőlem telik ki, nem én belőlem fakad, hanem kaptam ajándékba nélküle, viszont senki vagyok, egy neve sincs senki. Képtelen vagyok jóra, képtelen vagyok megtenni azt, ami egyébként az én javamat vagy a másik ember javát szolgálná, mert csak az Úr tudja, hogy mi az, ami az én javamat szolgálja és a másik emberét. Nélküle semmi vagyok, vele pedig mindent elnyerhetek. Tehát ezt a rangot, ezt a tekintét, ha magadnak tulajdonítod, az vész el, ami az egységet, ami a közösséget építhetné. Tehát ha magadnak tulajdonítod, vagy a közösségednek tulajdonítod, vagy az egyházadnak tulajdonítod, akkor az vész el, ami az egységet segíthetné. Testvérem, te az Úr nélkül, aki nevet és rangot, tekintét adott neked, senki vagy. Így nem nehéz alázatban maradni, ugye? Hogyha tudod, hogy nélküle senki vagy. És mégis, mi történik velünk, hogy nem tudunk ebben az alázatban maradni? Hogy mégis ebből az alázatból kitör az ember, mert elfelejted azt, hogy honnan jöttél ki. Elfelejted azt, hogy honnan emelt ki az Úr. Elfelejted, hogy hát ki voltál te. Olyan megdöbbentő hívembereken tapasztalni azt, hívemberek közösségében tapasztalni azt, hogy mennyire meg tudják ítélni, el tudják ítélni a világot, a külső embereket. Hát te is onnan jöttél ki. Te sem voltál külön. Téged is onnan kapart össze az Úr. Ne ítéld meg a világot, ne ítéld el a világot, az nem a te ügyed. Hanem éld át azt, hogy te egy megkönnyörült, egy bűnös ember vagy, akin az Isten megkönnyörült, és ezért lehetsz az, aki vagy. De ha elfelejted, hogy honnan hívott ki, hogy hogyan adott nevet neked, hogy milyen drága árat fizetett érted az Úr, azért, hogy rád is érvényes legyen a megváltás, ha ezt elfelejted, akkor az alázat elszállt az életedből. Talán itt van a nyugati kereszténységünknek is a problematikája. Azt gondolja a nyugati kereszténység, hogy nevet szerzett magának, mert vannak segítő intézményei, van szeretet szolgálata. Azt gondolja, hogy a tudomány magasan műveli, már mindent megért és mindent meg tud magyarázni. Azt gondolja, hogy elért valahová, és már az alázat nyoma sem látszik a kereszténység életében. Egy gőgös, felfúvalkodott népet lát maga előtt, aki a kereszténységet, aki a nyugati kereszténységet látja. Az alázat maradt el az életünkből. Így persze az Úr védelméből kihajolva a nyugati kereszténység is megkapja a maga pofonját. Mert kihajolt abból a védelemből. Kihajolt abból a körből, ahol az Úr áldása lehetne rajta, ahol az Úr tudna segítségül lenni nekik. Az alázatból következik a szelídség, erről beszél Pál apostol másodszorban, az alázat és a szelídség. Az alázatból fakad a szelídség, mert a fele barátja felé megnyílik, és aztán a szelíd ember az higgadt, az jóindulatú, a szelídség az alapvető jellemzője a keresztény embernek, az alázatból fakad a szelídség. Persze a szelíd ember az nem balga, nem a körülmények, dobálják az életét, nem mások kénye kedve szerint cselekszik, hanem tudatában van az elhívatásának, a néven szólításának és a névadásának, a tekintélyadásának. Jó ilyen szelíd emberekkel együtt lenni, akik szelíden tudják az ígét továbbadni azoknak az elvadult embereknek, akik a környezetükben élnek. Jó a szelíd ember mellett csendben lenni. Ismerhettem néhány ilyen szelíd hívő keresztény embert, és jó volt a közelükben lenni. Jó volt csak melléjük leülni is. Aztán ismertem sok vagdalkozó keresztény embert is, akik nem szelídek voltak, hanem turvák, vadak. Isten rájuk is rájuk bízhatott sok mindent, de a szelíd ember a számomra mindig szimpatikus volt, akik olyan csendben tudták a szolgálatukat hordozni, tudták a szolgálatukat végezni. Szelíd ember mellett jó csendben ott lenni. Nemrégiben, pár évvel ezelőtt voltunk Kárpátalján, evangélikus lelkészkörrel, és ott Nagydobronyban találkoztattunk a cigány misszió elindítójával, Kupás Gizikével, egy szelíd asszony, egy falusi asszony, aki a szelídségével tudta megfogni a tábor körül kóborló cigány gyerekeket, aztán a cigány asszonyokat is, ott a táboron kívül. Szelíden ment oda, vitte az ő szeretetét, vitte az elfogadó szeretetét, nem az ítélkező szeretetét vitte oda, hanem az elfogadó szeretetét, körbölelte őket, és arról a Krisztusról beszélt, aki ebből a helyzetből ki tudja emelni a cigány gyereket, a cigány asszonyt, meg az egész cigány tábort is. És egy óriási ébredés indult el ott a cigányok között. Egy ilyen szelíd Isten emberén keresztül, aki vitte szeretettel, szelíden Istennek az evangéliumát. Szelíd lelkűségedre van szüksége az Úrnak. Itt a sok ember, elvadult ember felé szeretné az evangéliumot továbbadni. Szeretné az Úr rajtad keresztül is elmondani azoknak az embereknek, akik fittyet hánynak az Isten dolgaira, akik elvadultan élik az életüket ebben a világban, abban a mámorban, amit a pénz, a hatalom, karrier, a siker ad számukra. De az Isten azt szeretné, hogy te szelíden odaállj mellé, és oldsd beléjük azokat az igéket, amelyeket rád bízott az Úr. Az Úr szeretné, hogy ilyen szelíd lelkű gyermeke lehetnél, és szelíden vihetnéd az Úr evangéliumát. Érdekes, hogy a Jelenések könyvében az efezusi gyülekezetnek ezt rója fel az Úr, amit itt az igényben kér tőle. Itt azt mondja az Úr a efezusiakhoz írott levélben Pál apostolon keresztül, hogy legyél alázatos, szelídséggel szolgálj, és abban légy hosszú tűrő, béketűrő szeretetben. A Jelenések könyvében pedig éppen ezt rója fel neki, hogy bár alázatos teherviselő voltál, hosszú tűrő, fáradhatatlan, de az a panaszom, hogy az első szeretet nincs meg benned. Nincs meg benned az, amitől ez élővé lesz. Mert az első szeretet az megint nem más, mint az, amikor az ember megtapasztalja, hogy az elveszettségéből a megtaláltatás állapotába kerül. Amikor a semmit érő életből az Isten kiformál engem valakivé. Amikor az Isten odaadja nekem azt az ajándékot, amit elkészített az ő fiában. És amikor ezt megérti az ember, ez az az első szeretet, amit az Úr, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban adott neked. Ez az az első szeretet, amikor az ember ráébredt, hogy az Isten mennyire szeretett engem. Az egyszülött fiát nem kímélte azért, hogy nekem kiragadtatásom legyen abból a helyzetből, amiben vagyok. Hogy nevet adjon nekem az Úr. Hogy rangot adjon nekem az Úr. Ezt értem tette. És amikor ezt belehelyezheti az Isten a szívembe ezt az agapé szeretetet. Ez az első szeretet. Ennek tüze van. De ez a tűz az efezusi gyülekezet életében is pislákol csak. Elveszítette azt az első szeretetet. Már nem ég benne az a tűz, hogy Isten úgy szeretett engem, hogy megváltott az ő fián, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És ezért nem ég bennem a tűz, hogy én menjek a másik ember felé, és hirdessem neki, hogy az Úr Jézus Krisztusban neked is életet adott. És nem kell rohannod ebben az életben, amit élsz, hanem megállhatsz az Isten szín előtt. Emlékezz vissza, hogy semmi voltál, és Isten drága árat fizetett érted, azért, hogy neked életed legyen. És amikor ezt megtaláltad, én emlékszem, amikor ezt megtaláltam, akkor tele volt a szívem boldogsággal. És nem volt olyan az életemben, amire én azt mondtam volna, hogy ezt nem adom oda. Mert tudtam, hogy az Isten kezében lesz ez értékes. Mint ahogy egyébként a Szentírás beszél arról, hogy az Isten országa olyan, mint amikor kincset talál a szántóföldön valaki, és akkor elmegy mindenét eladja, és megveszi a szántóföldet, vagy a kereskedő, aki a igaz gyöngyökkel kereskedik, megtalálja a tökéletes gyöngyöt, és akkor mindenét eladja, hogy megvegye azt a gyöngyöt. Nincs olyan az ember életében, amit ne adna oda. Hát életet kaptam az Úrtól. Hát mit tudnék megtartani? Nem akarok megtartani semmit sem. És aztán ez elmúlik az ember életéből. Mert jönnek a hétköznapok úgy, hogy az igében látjuk, hogy szórja a magvető a magot, és akkor az egyik olyan helyre esik, ahol sziklák vannak, ott épp hogy elindul, aztán nem kap tápanyagot, aztán meg jön a másik, hogy gyomok, meg az életnek a nehézségei, kihívásai ott vannak az ember életében, fölnövekszenek és megfojtják. Azt, ami egyébként elindult így, ahogy az imént mondtam, hogy mindent odaadtam volna érte, mert mindent megkaptam az Úr Jézus Krisztusban. És mégis jönnek a hétköznapi nehézségek, jönnek a kihívások, jön a kísértő, elől, hátul, oldalról, és vonja, húzza a szívemet, hogy nehogy ott maradjon az Úr Jézus közelében, abban a forróságban. És az efezusiak ebbe keveredtek bele, azt mondja az ige, hogy az első szeretet már meghalványodott benned. Emlékezz vissza, honnan jöttél. Emlékezz vissza, hogy mit kaptál. És vetkezd le a magabiztosságodat. Meg vetkezd le azt a komfortos keresztény életedet is, amit úgy jó berendeztél magadnak. Mert ez a legnagyobb problémája egyébként a hívő társadalomnak, hogy jól berendezte az életét. Megvan benne egy kicsit a szolgálat is, egy kicsit a gyülekezet is, meg egy kicsit ez is, meg az is. Csak nem forró már az embernek a szíve. Már nem lobog azért, hogy a világba vigyem azt az üzenetet, ami engem is megszabadított. Hanem már spekulál az ember, hogy mit adok és mennyit. Ennyit adok, ennyit tovább nem megyek. Pedig az Úr azt szeretné, hogyha lángoló szívű keresztény emberek itt Nyíregyházán az egységbe forva, nem tekintve arra, hogy ki református, meg evangélikus, meg baptista, metodista, vagy metes, vagy akármilyen felekezetű, hanem hogy induljon, mert az Isten ügye, az Isten országának az ügye Nyíregyházán is nagyon fontos. És hány ember pusztul el az örök halálban azért, mert tehetetlen keresztény nép élik Nyíregyházán. Hogy csak a maga komfortjára figyel, csak arra, hogy jól érezze magát, kipipálja azokat, amiket úgy gondolja, hogy magának előír, és nem engedi, hogy vigye, hogy ragadja magával az Úr. És olyan jó látni keresztényeket a földnek a más vidékén, amikor az emberek kilométereket gyalogolnak, hogy Isten tiszteletre jussanak, vagy eveznek, vagy életüket kockáztatják, hogy részt vegyenek egy Isten tiszteleten, és az Úr növeli az üdvözültek számát a gyülekezetben naponta. Mert ég a szívük Krisztusért. Mert tudják, hogy az életüket adta meg. Mert tudják, hogy enélkül semmik sem lennének. Emlékezz erre tehát, és vesd le a magabiztosságodat, meg a komfortos kereszténységedet, meg a másoknak a lenézését, meg a gőgösségedet, és térj vissza, ahonnan kiestél. Térj meg, szenteld újra oda az életedet, hogy alázatos légy, szelíd lelkű, hosszú tűrű, béketűrő legyél, hogy nem magadat nézd, hanem azt nézd, hogy mire hívott el az Úr. Aztán itt van a kiírt igének az utolsó gondolata, hogy viseljétek el egymást, ez úgy kiíti a biztosítékot, hogy mindenki, de mi az, hogy viseljétek el? Hát el kell nekem viselni a testvéremet? Hát mi dolog ez? És valóban a mai szóhasználatban ott van ez a tolerancia kérdése, hogy legyünk toleránsak egymással, hordozzuk el egymást, viseljük el egymást. De az Isten nem toleranciát adott nekünk, hanem szeretetet adott nekünk. És az a szeretet az sokkal több, mint a tolerancia. A tolerancia az, hogy a másik embert elviselem úgy, ahogy van, vele szemben a szeretet pedig azt jelenti, hogy én Krisztus szeretetével a teremtett valóságába szeretném visszaszeretni azt az embert. Tehát visszahozni oda, ahová az Isten teremtette. Tehát az elviselvén az sokkal többet jelent, mint az, hogy toleráns lennék vele szembe, hanem azt jelenti, hogy az Istentől kapott szeretettel segítem az ő szabadulását. Segítem, hogy ő helyére kerüljön. Segítem és meghallgatom, hosszú tűrően meghallgatom. Sokszor, amikor egy lelki beszélgetésben van az ember egy nehéz helyzetből érkező emberrel, akkor óriási fájdalmakat, szenvedéseket élünk át együtt. Tehát az nem úgy nagy, hogy leülünk, és akkor, na mondjad akkor, mi van veled? Na jó, hát akkor így van, akkor, és nem akarom kifigurázni, hogy három mi atyánk meg, stb., hogy mondjál le, és akkor rendben van, hanem együtt rágjuk a paplannak a sarkát, mert éppen egy megkötözöttségből nem bír szabadulni, mert még vonja, húzza a szívét az ördög, és nem tudja kimondani, és nem tud szabadulni. Hogy hosszan, végig mellette állva, végighallgatva, bátorítva, végig menve azon az úton, amin elindultunk, mellette állva. Tehát az elviselvény szeretetben ez ezt jelenti. Isten szeretne bennünket hosszú tűrővé tenni, hogy ne lankadjon meg a lelkesedésünk, ne lankadjon meg a kitartásunk, és a másik embert pedig, ha mellé álltunk, akkor végighaladjunk azon az úton, amelyen elindított bennünket az Úr. És nem mondjuk azt félúton, hogy na jó, nekem ebből elég volt ennyi, menjél, amerre akarsz. Az Úr szeretne tehát bennünket a másik ember mellé odaállítani, hogy segítsük őt fölemelni, bátran mellé állni, kiállni mellette, türelmesen végigkísérni a kérdéseiben. Az egységnek a titka az az alázat, amelyből fakad aztán a szelíd lelkűség, meg fakad a hosszú tűrés is, meg fakad az is, hogy az ember szeretetben elhordozza a másikat hosszú tűrően. Az egységet szeretné az Úr kimunkálni a szívünkben, ehhez mindegyikünket arra kér, hogy emlékezzünk arra, hogy honnan hozott ki bennünket az Úr. Emlékezzünk arra, hogy mit tett értünk, és mit adott nekünk. És akkor fogjuk meg egymás karját, és induljunk abba a szolgálatba, amire ő elhívott bennünket. Az ő országának építésére. Itt Nyíregyházán, bennünket ott Nyírtelken meg, kit, hol hívott el és hová hívott el. Egységben. És ennek az egységnek az alapja maga az Úr Jézus Krisztus. És a felekezeteink, az, hogy ki hol éli az életét és hogyan éli az életét, ez egy másodrangú kérdés. Amikor Korintusban arról beszélnek, hogy szétszakad a gyülekezet, és több vezetője lesz, az nem probléma. Élik a gyülekezetnek az életüket. Csak legyen meg az egység abban, hogy mire hivattunk el. Hogy vannak különbségek közöttünk, és ki ilyen liturgiával, ki erre teszi a hangsúlyt, ki arra teszi a hangsúlyt, éljük az életünket, és akkor oda csatlakoznak azok, akiknek a lelkiségéből az fakad, vagy az Isten arra irányítja a szolgálatát, az részletkérdés. De hogy legyen meg az alap, hogy honnan hivattunk ki, hogyan hivattunk ki, és mire hivattunk ki, és hogy ebben nekünk együtt kell szolgálnunk, az nem kérdés. Isten ezt szeretné ezen a héten is kiépíteni, fölépíteni bennünk. Amen.